vázlatokat szeretném körbeadni testvéreknek. Gyülekezeti Biblia iskola 8. alkalmához érkeztünk ma el. Az első alkalom volt egy általános bevezető a Bibliához, és aztán 6 alkalommal a Bibliát vettük végig, az Ó és Új Szövetségi teljes szentírást. Egy szép, hosszú ívben áttekintést kaptunk arról, hogy miről is szól a szentírás. Mai alkalommal az a része kezdődik el a gyülekezeti bibliaiskolánknak, ahol dogmatikai, hitbeli kérdéseket vizsgálunk meg közelebbről, fogalmakat, így a mai alkalommal a témánk kicsoda Isten, tehát az Istenről szóló tan. Először is Isten természetéről szeretnék beszélni, vagyis Isten lényege önmagában. Isten ismeretének egyetlen forrása a Biblia, Isten az ő kijelentései alapján ismerhetjük meg az Istent. Azért tudunk róla, azért ismerjük őt, mert ő kijelentette magát a mi számunkra. Az Istenről szóló tan keretébe tartozik, tehát az Isten lényege, természete, létezésének, megismerhetőségének, megfoghatatlanságának kérdései, Isten nevei, tulajdonságai és a Szent Háromságról szóló tan. A református egyházunk dogmatikájából, a Sebestyén Jenőféle dogmatikából szeretnék egy mondatot idézni. Lehet-e egyáltalán Istenről beszélni? Lehet-e Istenről elvileg és fogalmilag gondolkozni? Meg lehet-e őt határozni, teszi fel a kérdést? És a válasz az, hogy mindenre a magunk erejéből nem vagyunk képesek. A magunk erejéből nem tudjuk Istent meghatározni, mert őre vonatkoztatva minden meghatározás tagadás. Isten felfoghatatlan. Ez az első dolog, amit Istennel kapcsolatban elmondhatunk. A teológiában így szokták ezt mondani, a véges nem foghatja be a végtelent. Mi végesek vagyunk, teremtmények, Isten fölöttünk áll, mint teremtő, ő a végtelen, így tehát mi véges emberek a végtelen Istent befogni képtelenek vagyunk. Isten mindenek felett áll, és ha csak emberi erőre támaszkodunk, megismerhetetlen. Elsősorban tehát megfoghatatlanságáról kell beszélnünk. Ezért van az, hogy a Biblia sem ad ilyen értelembe definíciót Istenről. Ha sosem tudjuk meg, hogy ki Isten önmagában véve, csak annyit tudunk róla, amennyit ő kijelent magáról a mi számunkra. De ez elég nekünk, amennyit Isten kijelent a mi számunkra, amennyit a Bibliában Istenről megtudunk, ez elég a mi számunkra. Sok-sok idézetet fogok olvasni a Bibliából. Most először egy idézet a Mózes 5. könyvéből, a 29. rész 28. verse. A titkok az Úréi, ami Istenünké. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink, és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. És a római levélből, az új szövetségből egy másik idézet, a Róma 11, római levél 11. fejezetének 33. versétől az idézet így hangzik. Ó Isten, gazdagságnak, bölcsességnek és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Így írja Pál itt a római levélben. Isten tehát felfoghatatlan valóság, de Isten lélek is. Mit jelent ez? Nem anyag, nincs anyaghoz kötve, mindenhol jelen, lehet egyszerre. János evangéliumában olvassuk a negyedik részben az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. A másik idézet pedig Pál apostolnak a Timóteushoz írott leveléből, 6. rész 16. verse, övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Isten nem egy lélek, hanem a lélek, akinek abszolút hatalma van. Mózes 5. könyvének 6. részének 4. 5. verse azt mondja, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül Úr. Szeresd azért az Urat, a Istenedre, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Az Úr egyedül az Úr. Isten az értelmes teremtményei minden boldogságának a forrása. János első levele 4. részének 7. versében olvassuk, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Minden, amit Istenről sejthetünk, és mondhatunk, az a Mózes 2. könyvének 3. részében, így olvassuk, de Mózes azt felelte Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? És itt olvassuk ezt a feleletet, amit Isten mond. Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. A dogmatika így határozza meg, tehát Isten lélek, ez azt jelenti, hogy test és anyag nélküli abszolút valóság, a legmagasabb értelemben vett személyiséggel, szabadsággal, szuverén mindenhatósággal. És még két idézet, Zsoltárok könyvéből a 115. Zsoltár 3. verse, ami Istenünk a mennyben van, megalkodott mindent, amit akart, és az Efézusi levél első részének 11. verse, annak 2. B része, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Következő meghatározás az, hogy Isten személy. Értelmi, érzelmi, kommunikációs képességekkel rendelkező személy. A személyes Istenbe vetett hit végig lüktet az egész Szentíráson. És maga Jézus Krisztus is így tesz bizonyságot. János evangéliumában olvassuk szintén a 14. rész 9. versében. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát. És itt egy megjegyzés, a panteista filozófia az tagadja Istennek személy voltát. Mert a személyiséget individuumként fogja fel. Ez azonban tévedés, mert Istennek van személyisége, de nincs individualitása. Az ember, individuum, mert sok ember van, de csak egy Isten van. Isten tehát személyiség, de nem individuum. Isten nem lehet tehát világi törvénynek nevezni, egyetemes léleknek, őserőnek vagy erkölcsi világrendnek, hanem a legtökéletesebb és abszolút személyiség. Ezért mondja azt Jézus itt Fülöpnek, hogy aki engem látott, látja az atyát. Személyről beszél. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát. És így érkezünk el a Szent Háromság témájához. Isten Szent Háromság. Atya, Fiú, Szent Lélek. mi ennek a lényege. A Szent Háromságról szóló tan lényege, szintén a Sebestyén Jenőféle református dogmatikából az idézet, a különös kijelentés ama tanítása és igazsága, hogy Isten lényegében egy, de személyében három, azaz Atya, Fiú és Szentlélek. Azaz Isten végtelen tökéletességű, legfőbb valóság, öröktől fogva, örökké titokzatos, hármas egységben, triunitásban létezik és éli a maga életét. Hát ezek nagyon kacifántos mondatok, ugye? Talán háromszor is el kellene olvasni, hogy az ember úgy igazán értse, hogy mit is írtak le a tudósok itt. A magyar kifejezés, fogalom, Szent Háromság egy picit megtévesztő is lehet, talán helyesebb lenne hármas egységről beszélni, ez a Trinitas in Unitate, ahogy a teológia latinul megfogalmazza, vagy ahogy németül mondják, hogy Dreieinigkeit, ugye? Így van, hármas egység. És akkor olvassunk néhány igét hozzá, ahol már az Ószövetségben is így maga a szó, hogy Szent Háromság, ez a fogalom nem szerepel sehol a Bibliában, mégis érezzük, hogy benne van. Már az Ószövetségben, és még inkább érezzük az Új Szövetségben. Mózes első könyvének, első részének első verse, tehát rögtön a Biblia első mondata, ugye ez kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Tehát rögtön itt az első mondatban hallunk már arról, hogy Isten lelke ott van a teremtésben. És aztán egy picit odébb, az első rész, tehát még mindig a Mózes első könyv első fejezeténél tartunk, a 26. versben olvassuk, ahol azt mondja Isten, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Amikor a bibliaismereti témát vettük, akkor erről már ott is szót ejtettünk, Isten többes számban beszél itt, alkossunk embert a magunk képmására. Ézsaiás próféta könyvéből egy idézet, a 40. rész 7.-8. verse. Igen, ezt most itt rosszul másoltam ki, bocsánat. A Zsoltárok könyvéből egy másik idézetet olvasok. A Zsoltárok 33.6. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelletével. Tehát ez a 33. Zsoltár. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelletével. Tehát itt arról hallunk, hogy igéje által alkot az Isten. Aztán az Új Szövetségben pedig rögtön az elején a Máté evangélium a 3. részének 16.-17. versében, ahol Jézus megkeresztelkedéséről olvasunk, ott olvassuk, hogy amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hát itt van a fiú, itt van a lélek, aki Istentől száll alá, és maga az atya, aki bizonyságot tesz a fiúról, ez az én szeretett fiam. Nincs kimondva, hármas egységre érezzük ennek lényegét ebben a jelentésben, ebben az igében. És aztán a klasszikus igerész a Máté 28.19, amit ugye sokszor olvasunk keresztelőkor, missziói parancs, menjetek el, tehát tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Itt egyértelmű és világosan előttünk van. Jézus elküldi tanítványait, elküld minket is az evangélium hirdetésére, és ezt a feladatot az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kell végeznünk. És az apostoli levelekben is találkozunk Szent Háromság gondolatával, ilyen értelemben is az áldásokban sokszor előjön. Például a korintusi második levél 13. részének 13. verse, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ismét Isten szeretete, tehát az Atya, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentléleknek a közössége előttünk van. És még egy igerész, a János első levele, 5. részének 7. versében pedig azt írja János apostol, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz, a vér, és ez a három is egy. Most nem akarok ennek a igerésznek a részleteire belemenni, és sok más igerészt lehet idézni, ahol mindig érezzük ennek a dolognak a lényegét igében. És akkor még egyet, a János evangélium a 3. részéből, 33. verstől a 36-ig, ahol Jézus beszél erről a kérdésről tanítványainak, azt mondja Jézus, aki befogadta a bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz, mert akit az Isten küldött, az az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hát ismét látjuk azt, hogy Atya, a Fiú és a Szentlélekről külön-külön van szó ebben az igében. A Szent Háromság hit az üdvösség feltétele. Jézus Krisztus mondja ezt, lényegében egy személyben három, és nincs rá analógia. Persze az egyház történelemből és egyéb helyekről tudjuk, hogy mindig próbáltak az emberek analógiákat találni, és szépen hangzó analógiákat lehetne is felsorolni. A Sebestyén dogmatika azt feleli erre, hogy az analógiák nem bizonyítékok a hitetlenek számára. Tehát hitetlen emberek ezekkel nem lehet meggyőzni. A hívő számára bizonyságtétel lehet, amely hitünket erősíti, de a hitetleneket ezzel nem lehet meggyőzni. Mint a többi dogma, hittétel, hitigazság úgy ez sincs, úgymond készen kidolgozva a Bibliában, a Szentírásban. A Szent Háromság tana sem így textusokra van felépítve, hanem az egész Biblia, annak lelke, Szentírás üzenete tesz erről bizonyságot. És ha végigolvassuk a Szentírást, végigolvassuk csak ezeket az igéket, de sok más igét is lehetne tovább olvasni, akkor ezekben érezzük, hogy erről van szó a Szentírásban. Calvin, reformátorunk azt mondja, a kijelentés misztikus ténye a Szentírásban, a Szent Háromság vagy Hármas Egység tana. Szent Háromság misztériumát az Anya Szent Egyház, keresztény egyház igyekezett fogalmi úton is meghatározni, hogy mit is kell ezen a dolgon érteni. És ezt valójában nem lehetett megérteni, csak sejteni, de már az őskeresztény egyház is kénytelen volt fogalmi úton körülírni, főleg a tévtanokkal, a hamis tanokkal szemben szükségessé vált, hogy mégiscsak fogalmi úton körülírjuk, hogy mit jelent ez, és így jutott el az egyház a Szent Háromság tanához, dogmájához. Ennek klasszikus példája az Athanázius féle hitvallás, és ezt szeretném egy részét idézni. Ugye a református egyházunknak a hitvallási irata a Heidelbergi K.T. és II. Helvét hitvallás, és ennek a végén, akinek van ilyen, otthon meg is keresheti, vagy beszerezhet egyet, hasznos olvasmány lehet. Ennek a végén találjuk az első század első hitvallásokat, és ezek között található ez az úgynevezett Athanázius féle hitvallás is, amely a Szent Háromságról és a Krisztus megtestesüléséről szóló tan tartalmazza. Most a Szent Háromságra vonatkozó részt fogom elolvasni. Ez egy hosszabb idézet lesz, és elég bonyolult mondatokkal megpróbálom érthetően és lassan olvasni, hogy mégis valami számunkra ebből átjöjjön. Tehát azt mondja ez a hitvallás, hogy aki üdvözülni akar, mindenekelőtt szükséges, hogy megtartsa az egyetemes hitet. Ez még egy bevezető, amelyet ha valaki éppen és sértetlenül meg nem tart, kétség nélkül örökké elvész. És akkor mi is ez a hit, ami által üdvözülünk, azt mondja, hogy az egyetemes hit pedig ez, hogy tiszteljük egy Istent a háromságban, és a háromságot az egységben. Sem össze nem elegyítve a személyeket, sem külön nem választva a lényeget. Mert más az Atya személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek egy az Istensége. Egyenlő a dicsősége, egyaránt örök a felsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek is. Teremtetlen az Atya, teremtetlen a Fiú, teremtetlen a Szentlélek is. Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szentlélek is. Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek is. És mégis nem három örökkévaló, hanem egy örökkévaló. Amiképpen nem három teremtetlen, sem nem három végtelen, hanem egy teremtetlen és egy végtelen. Éppen így mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek is. Mégis nem három mindenható, hanem egy mindenható. Ezenképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek is. Mégis nem három Isten, hanem egy Isten. Ezenképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek is. Mégis nem három az Úr, hanem egy az Úr. Mert valamint a keresztény igazság kötelez minket arra, hogy egyenként mindenik személy Istennek és Úrnak valljuk, úgy az egyetemes vallás megtiltja nekünk, hogy három Istenről vagy három Úrról beszéljünk. Az Atya senkitől nem lett, sem nem teremtetett, sem nem nemzettetett. A Fiú egyedül az Atyától van, nem lett, nem teremtetett, hanem nemzetett. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól van, nem lett, sem nem teremtetett, sem nem nemzettetett, hanem származik. Egy tehát az Atya, nem három az Atya, egy a Fiú, nem három a Fiú, egy a Szentlélek, nem három a Szentlélek, és ebben a hármasságban semmi sincs előbb való, vagy utóbb való, semmi sincs nagyobb vagy kisebb, hanem mind a három személy együtt örökké való, együtt egyenlő, úgyhogy mindenben, amint már fentebb mondottuk, tisztelni kell mind az egységet a háromságban, mind a háromságot az egységben. Annak okáért, aki üdvözülni akar, ezenképpen értsen a Szent Háromságról. Tovább nem olvasom most a Szent Háromságra nézve. Ezt azt hiszem többször el kellene még olvasnunk ahhoz, hogy úgy igazán átjöjjön nekünk. De most egy picit tovább lépünk a második részre, Isten tulajdonságai. A dogmatika így is mondja, Isten tökéletességei kapcsolata teremtéssel. Isten természetének titkából tulajdonságait jelentette ki. Tulajdonságai között nincs fontosabb vagy lényegesebb, és tulajdonságai egymással szembe nem fordíthatók, szembe nem állíthatók. Beszélhetünk Isten belső, legbelsőbb tökéletességeiről, tulajdonságairól. Isten tökéletességei azok, amelyek legszorosabban az ő szentséges valóságával vannak összeköttetésben, illetve amelyek által teremtményeivel lép kapcsolatba. És itt látjuk ezeket felsorolva a vázlatban. Magunk előtt ezekről szeretnék egy-egy gondolatot és igéket hozzá mondani. Először is tehát Isten mindenható. Nincs számára lehetetlen, vagyis önmagán kívül nincs korlátja. Különbséget kell tenni Isten mindenható hatalma és Isten szuverenitása között, a kettő nem ugyanaz. A mindenhatóság, ez a latin szóval omnipotencia, ami azt jelenti, hogy Istennek az az egyetemes és mérhetetlen hatalma, amellyel ő a maga létében a teremtményeitől függetlenül is rendelkezik. Tehát függetlenül tőlünk létezik és rendelkezik. Szuverenitás, vagy más néven supra potestas, alatt azt értjük, hogy Istennek az a legfelsőbb hatalma, amellyel minden teremtett valóság, tehát ember felett áll, minden felett hatalma van. Tehát minden hatalmát a maga teremtményeihez való viszonyulásában és azokkal való kapcsolatban, vagy azok fölött gyakorolja. Minden hatóság jelenti Isten életében és lényegében azt az egyetemes hatalmat, amellyel Isten önmagában rendelkezik, amikor azt mondja, hogy én vagyok a mindenható Isten, El Shaddai, így olvassuk az Ószövetségben. Ige részeket szeretnék olvasni, ide vonatkozólag először is a Mózes első könyve 17. részéből, ugye itt Ábrahám történetéről van szó, aki Istentől ígéretet kap, és aztán az ígért gyermek majd csak időskorban érkezik meg. Amikor Ábrahám 99 éves volt, megjelent Ábrahámnak az Úr, és ezt mondta neki, én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, légy fekhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. 99 éves ember azt gondolja, hogy már nem lehet neki gyereke, és nem tudja, hogyan valósul meg majd az az ígéret, amit Isten ad, de Isten kijelenti, én vagyok a mindenható. Nincs neki lehetetlen. Másik ige, az Ézsaiás könyve 9. részének 5. verse, profécia, ami a Mesiásról szóló profécia, ugye, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Szép karácsonyi textus is ez. És a Zsoltárok könyvéből, a 24. Zsoltárban, 8.-10. versben azt olvassuk, ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban, emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura ő. Ő a dicső király. Mózes első könyve 18. részének 14. verse pedig azt mondja, van-e valami lehetetlen az Úr számára? Itt megint Ábrahámhoz szól Isten, és azt mondja neki, hogy egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? És hasonló az Új Szövetségben, a Lukács evangéliuma első részének 37. verse, amikor a keresztelő János születéséről hallunk, itt szól az ige, hogy íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Érdekes, hogy itt a két esetben is az Ószövetség és az Új Szövetség idénél is a meddőséggel kapcsolatban hangzik el, hogy Istennek pedig nincs lehetetlen, semmi sem lehetetlen. A meddő is szül, és az idős Sára is gyermeket fogan, mert Isten erre adott ígéretet. És Isten mindenható a kegyelemben is. János evangélium a 10. részének 28. versében olvassuk, Jézus mondja, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. teológia, az írás, magyarázat fölteszi a kérdést, hogy Isten képes-e mindenre, szó szerint mindenre. És a válasz az, hogy Isten abszolút szabad, de megkötött önmaga által. Mit jelent ez? Sámuel első könyvében olvassuk az igét, a 15. rész 29. versében. Azt mondja, hogy Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. És a másik új szövetségi igerész, a Timóteushoz írott második levél, második rész 13. verse. Ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. A válasz teológia szerint ez, Isten nem képes mindenre, amit az emberi fantázia kitalál, de mindenre képes, amit ő maga akar. Amit ő maga akar, arra mindenre képes. De nem a mi fantáziánk és elképzeléseink szerint történnek ezek a dolgok. Isten szuverén, vagyis hatalma mindenkitől független. Nem tartozik senkinek számadással. És itt meg kell jegyeznünk, hogy az Isten szuverenitásának a dogmája, a tana hittétele, ami református keresztény gondolkodásunknak egyik specialitása. Calvin és a református teológia erre nagy hangsúlyt tesz Isten szuverenitására. Szuverenitás szó latin, illetve francia eredetű, a rossz latinságú szuverenitás szóból lett a francia szuverenité szó, és ez a fejedelmi legfelsőbb hatalmat és korlátlan uralmat jelenti. Vagyis az Isten szuverenitásának a dogmája az Isten abszolút mindenhatóságáról, világokat teremtő és világok, egész világ mindenség fölött álló mérhetetlen hatalmáról szóló bibliai gondolatoknak tudományos összefoglalása. Benne van a Szentírásban, és ezt foglalt össze a teológia egy hittételben. A Biblia tele van az örök Isten felmérhetetlen nagyságának, Isten mindenhatóságának dicsőítésével. A Zsoltárokban nagyon sok ilyen igét olvasunk, ahol Isten nagyságát, mindenhatóságát magasztalja a Zsoltáros. Sőt, a Hiszek egy első mondata is ezt fejezi ki, és a mi atyánk, és minden igazi imádság is ezt állítja előtérbe, a szuverén és mindenható, mindenek fölött álló Isten dicsőségét. Calvinnak is ugye ez a jelmondata, egyedül Istené a dicsőség. Egy igerész a Dániel könyvéből, itt a Dániel 4. részének 31. versével kezdődően ezt olvassuk, amikor eltelt ez az idő, én Nabukadnezár föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Mondja ez az uralkodó Nabukadnezár, tapasztalatból mondja. És egy új szövetségike, az Efézusi Levél első rész 11. verse. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Szuverén Úr, minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Az időnk az gyorsan telik. Itt felsoroltam még további néhány dolgot, az Isten további tulajdonságai, tökéletességei, Isten önmagától valósága, Isten csak ő maga, Istennek csak ő maga az oka. Ez nem azt jelenti, hogy Isten valaha nem volt és önmagát hozta volna létre, mert Isten mindig létezett. Ehhez is vannak igerészek, ezeket most nem olvasom. Egy kicsit rövidítsünk, de otthon ezeket is ki tudjuk keresni a Bibliából, és érdemes ezeket az igerészeket elolvasni. Isten végtelensége, Isten örökké valósága, Isten mindenütt jelen valósága, Isten változhatatlansága. Amiről még szeretnék beszélni, itt az Isten erkölcsi tökéletességei. Isten igaz. Ő az egyetlen igaz. És több dologban is látjuk ezt. Látjuk az ő ítéleteiben. A Zsoltárok könyve 7. rész 12. verse. Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki minden nap büntethet. Vagy a János evangéliumából az 5. rész 30. verse. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, mondja ugye Jézus, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Igaz az Isten az ő ítéleteiben, igaz az Isten az ő bánásmódjában. Mózes 5. könyve 32. részének 4. verse. Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos, hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő bánásmódjában. És a Jelenések könyvéből 15. rész 3. verse, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Igazságos és igaz Isten az ő bánás módjában, és igazságos az ő beszédében. Ez a következő. Mózes 4. könyve 23. verse, 23. részéből az idézet. Ez ugyanaz a igerész itt. Akkor ezt itt most hibásan másoltam. Akkor a másikat olvasom. A zsidó rész 6. rész, zsidó levélből íme. Így egy-két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Erős bátorságunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy bele kapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Tehát lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Isten szent, vagyis azt jelenti ez, hogy minden bűntől mentes. És a Jász könyvéből egy idézet, a 6. részből. Uzzia király halála évében, mondja Ézsaiás, láttam az urat magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült, így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Szent Istennel találkozik, a Szent Istent látja Ézsaiás, és Szent Isten előtt meg nem állhat az ember. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, ez a Timóteus levélből szóló idézet, Timóteus 6.16. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki nem látott és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Isten bűntgyűlölő szentség, Ézsaiás próféta mondja, pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Itt megint csak Jézusról szól a profécia. Isten kegyelmes és szerető, a szeretete érthetetlen, hogy miért szeret minket, ezt mondja az Efézusi levél. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélessége és hosszúsága, magassága és mélysége, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok Isten minden átfogó teljességéig. Kegyelmes és szerető az Isten. Gondviselő szeretet, Máté evangélium 5. részében olvassuk, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad az igaznak és a hamisaknak is. Gondviselő Isten általános kegyelméről hallunk itt. Hosszú tűrő szeretet, római levélben azt olvassuk. Vagy megveted jóságának, elnézésének, türelmének nagyságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. Hosszú tűrő az Isten, ugye? És a korintusi levélben, a szeretet himnuszában azt olvassuk. A szeretet soha el nem múlik, de legyenek bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. És végül a mentő szeretet, klasszikus ige rész, ugye az a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy a János evangélium, János levelében azt olvassuk az első levélben. Abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk általa. Isten tulajdonságai, Isten tökéletességei kimeríthetetlenek. Sorolhatnánk tovább ezeket. Az egész dogmatika Isten nagyságáról, Isten dicsőségéről, Isten tökéletességéről beszél. És ugyanez érvényes Isten erkölcsi tökéletességeire is. Ezek az etikában kerülnek majd tárgyalásra, 10 parancsolatról, amikor majd szó lesz a következő fél évben, akkor ezek ismét elő fognak jönni. Jósága, irgalmassága, kegyelme, szeretete, szentsége, igaz volt a igazságossága, és sorolhatnánk tovább ezeket. Mindezért Isten imádandó, elkiáltójel. Így legyen, imádjuk Isten.